Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva a társadalmi tanítás kompendiumának a gazdaság világát tárgyaló áttekintését, minden kétséget kizáróan igaz az, hogy az embernek a gazdasági élet területén is érvényes szabadsága és kezdeményező készsége, a magánkezdeményezési és a vállalkozási hajlam, üzleti szellem formájában az a páratlan hajtóerő, amely a termelésnek a javak előállításának dinamikája, motorja, hiszen a kreativitás dimenziója a vállalkozások területén is lényeges alkotó része az emberi cselekvésnek, és különösen annak tervező, innovatív tartalmában mutatkozik meg, amely a gazdasági racionalitás és a morális helyesség elvével egyaránt jellemezhető, és mindenképpen helyeslésre érdemes vonása ennek a tevékenységnek. A vállalkozás tehát a vállalkozó esetében gazdasági haszon szerzésére irányuló tevékenységet jelent, ám rendeltetése messze nem merül ki ebben. Minden vállalkozásnak ama alkalmasságával kell kitűnnie, hogy a társadalmi közjót hasznos javak és szolgáltatások előállítása révén szolgálja. Rendeltetése olyan erkölcsi felelősséget és célt is magában rejt, amely túlmutat a puszta termelés és haszonszerzés dimenzióján, hiszen például munkaalkalmakat és megélhetést kínál mások, vállalkozni nem tudó embertársak számára. Ebből az is következik, hogy az egyes gazdasági vállalkozások nem értékelhetők társadalmi emberi beágyazottságuktól elszakítva, hiszen a vállalkozáshoz tartozónak tudatában kell lennie, hogy a közösség, amelynek keretei között tevékenykedik, mindenki számára való jó, nem olyan képződmény, amely kizárólag azért van, hogy az egyes egyének személyes érdekeit elégítse ki. Éppen ezért a vállalkozás, az abban koncentrálódó vállalkozói tőke és kreatív szellemi képesség rendeltetése kettős. Részben a tulajdonos számára realizálható haszon nyereség elérése, másrészt viszont olyan társadalmi nyereség megtermelése, olyan javak és szolgáltatások előállítása, amelyek az egész közösség gyarapodását szolgálják. Ez a kettősség mindig kényes egyensúlyi helyzetet teremt, és azt követeli meg a gazdasági élet szereplőitől, hogy a kétféle célt és rendeltetést egyszerre tartsák szem előtt. Ennek megfelelően a gazdasági vállalkozásoknak az egyház által is elismert és elfogadott alapvető célja a hozam, a nyereség elérése, ám ügyelni kell arra is, hogy a nyereség maga nem mindig bizonyítéka annak, hogy a vállalkozás a társadalomnak alkalmas módon van a hasznára. Ez utóbbi esetben állhat elő, azaz erkölcsileg erősen kifogásolható helyzet, hogy a gazdasági mutatók rendben vannak, de magukat az embereket, akik a vállalkozás legértékesebb vagyonát jelentik, megalázzák és méltóságukban megsértik. Ezért alapvető gazdaságetikai elv, hogy a vállalkozáson belül a jogos haszonszerzés összhangban legyen azon személyek méltóságának elmulaszthatatlan védelmével, akik különféle formákban a vállalkozás keretében dolgoznak. Ebből viszont az következik, hogy minden gazdasági tevékenység során a gazdasági pénzügyi racionalitás mellett fokozott figyelmet kell fordítani a tőke józan önkorlátozására, amely a durva nyerészkedést, a mohó haszonszerzést, a kizsákmányolást és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést kizárja. Mindezek a szempontok minden korban alapjai a gazdaság erkölcsi szemléletű, a közjót és a közérdeket szem előtt tartó megítélésének, de jelentőségük a gazdasági élet világméretűvé válása és a tőke tulajdonok elszemélytelenedése hallatlan koncentrációja idején még jócskán fel is értékelődik. Ebből a szempontból döntő jelentőségű, hogy ne csupán a vállalkozások rendszere fogja át a világot, hanem az általuk szolgált közösségi haszon is váljon világméretűvé. A racionálisan egyenetlen gazdasági fejlődés ugyanis, bár rövid távon monopol helyzetet eredményez és extra profitot hozhat, de hosszú távon a teljes gazdasági rendszer válságához, a termelés visszaeséséhez vezethet. A jelen helyzetben a globalizálódó gazdaság körülményei között különösen megnövekedett azoknak a vállalkozóknak és menedzsereknek a szerepe, akik a korábbi időket messze meghaladó mértékű gazdasági hatalommal rendelkezve képesek a gazdasági folyamatok és a gazdasági rendszer egészének irányítására. Növekvő szerepükből következően az ő erkölcsi felelősségük is megsokszorozódott az utóbbi évtizedekben, és ez a felelősség messze nem korlátozódik a piaci, technológiai, üzleti döntések meghozatalára, hanem olyan emberléptékű szempontoknak is alá kell, hogy rendelődjön, mint a munkafolyamatok humanizálása, a személyes, a családi és kisközösségi érdekek megfelelő tiszteletben tartása, vagy valóságos közgazdasági tényezőként és mutatókként való kezelése. Hogy ez utóbbi nem irreális elvárás, azt jól mutatják azok a már létező, az üzleti etika világába tartozó modellek és elképzelések, amelyek a vállalkozói haszon és kockázat munkahelyi méretű megosztásával, a munkahelyi spiritualitás és családiasság megteremtésével, a menedzseri szemlélet világos erkölcsi alapokra helyezésével kapcsolatban keresztény vállalatoknál és keresztény gazdasági szakemberek körében már bizonyította életképességét. Ezeknek az elveknek a leszögezését követően a kompendium gondolatmenetében azoknak a szervezeteknek és intézményeknek az elemzése következik, amelyek feladata a gazdasági élet megszervezése, szabályozása, működésének megfelelő ellenőrzése. Így a dokumentum összhangban a korábbi egyházi megnyilatkozásokkal elismeri a piac bár korlátozott, ám hatékony szabályozó szerepét a gazdasági folyamatokban, a termelés, az elosztás és az értékesítés világában, ám igen határozottan egy olyan szabályozott piacgazdasági modell mellett tör lándzsát, amelyben a gazdasági rendszernek rögzítenie kell olyan morális céltételezéseket, amelyek biztosítják a piac autonómiáját, és egyidejűleg megfelelő módon korlátozzák is azt. Hiszen a korlátlan piaci logika érvényre jutása ellen nem pusztán az szól, hogy a tapasztalatok szerint az elszabadult és magára hagyott kontrollját vesztett piac egy idő után nem képes önmaga megfelelő szabályozására és válságot előidéző tényezővé válhat, hanem az is, hogy az emberi élet számos területe eleve nem kezelhető árucikként és nem vethető alá csak a gyarapodás vagy a haszonmaximálás durva logikájának, amit a non-profit vállalkozási szféra jelentőségének növekedése is jól mutat. Ezen a ponton válik meghatározóvá az állam és a társadalmi intézményrendszer gazdasági folyamatokat szabályozó és ellenőrző szerepe, hiszen a szolidaritás és a szubszidiaritás az emberi együttélés szempontjából alapvető elvei pusztán gazdasági eszközökkel, piaci automatizmusok által nem juttathatók érvényre. Az államnak alapvető feladat a gazdasági területen, hogy olyan jogi kereteket rögzítsen, amelyek alkalmasak arra, hogy szabályozzák a gazdasági viszonyokat, és megalkossák egy szabad gazdaság alapvető feltételrendszerét, amely feltételezi a felek bizonyos egyenlőségét úgy, hogy egyikük se lehessen annyival erősebb a többinél, hogy azokat gyakorlatilag szolgaságba vesse. Klasszikus kiegyenlítő szerep tehát ez. Az állam azáltal képes a polgárokat és a vállalkozásokat arra ösztönözni, hogy a közjó megvalósítását támogassák, hogy olyan gazdaságpolitikai gyakorlatba való átültetésről gondoskodik, amely előmozdítja minden polgár részvételét a termelő tevékenységben. Ám a gazdasági helyzet működésében és megfelelő ellenőrzésében az állam mellett komoly szerepe van azoknak a szabad polgári szerveződéseknek és társulásoknak, a civil szférának is, amelyek a termelői hatékonyság és az erkölcsi helyesség összhangjának megteremtése irányába serkentik és terelik az üzleti szférát, amelyet alkalmas módon befolyásolhat a kereslet és kínálat alakulása, a fogyasztói önkorlátozás és öntudatosság, a javakkal való egyéni és közösségi takarékosság számos formája. A gazdasági évet egészét meghatározó új jelenségként vett számot a dokumentum azzal a ténnyel, hogy egyre inkább meghatározóvá válik a világban az a gazdasági és pénzügyi globalizáció, amely új reményeket táplál, ám nyugtalanító kérdéseket is felvet. A pozitívumok közé mindenek előtt a gazdaság szereplőinek világméretű szolidaritása tartozik, mint lehetőség, valamint az, hogy elvileg mód nyílik a gazdasági erőforrások és lehetőségek gyors és a korábbinál arányosabb elosztására, vagy a termelés és a fogyasztás világában való változásokra történő gyors reagálásra. A negatívumok oldalán mindenek előtt az egyes államok, kormányok által már kontrollálhatatlan nemzetközi pénzügyi rendszer túlhatalmának és torzulásának a veszedelmei állnak. Így nem csupán virtuális világgazdaság kialakulása fenyeget, amely eredendően nem értékeket akar teremteni az emberiség számára, hanem mesterséges keresletet generálva igazolja önmagát, és csak saját érdekei újratermelésén fáradozik. Pedig az a pénzgazdálkodás, amely öncélúvá válik, arra kényszerül, hogy saját céltételezéseinek mondjon ellent, mert eloldozza magát saját gyökereitől és létezésének sajátos alapjától, attól, ami eredeti és lényegi feladata, vagyis attól, hogy a valóságos gazdaságot és ezzel végső soron az emberi személyt és a közösség fejlődését szolgálja. Vele járulja ennek az egyes államok gazdaság irányító szerepének és kompetenciájának aggasztó csökkenése, amely a kompendium megfogalmazása szerint csak a nemzetközi közösség felelős gazdaságirányító szerepének megteremtésével vagy növelésével egy valódi és általánosan elfogadott világgazdasági stratégia kidolgozásával a globális gazdasági és pénzügyi hatalomnak erős nemzetközi politikai hatalom alárendelésével és ellensúlyozásával képzelhető el. Ezen a ponton, mintha már a 2008 óta tartó és ma is visszatérő pénzügyi válság előérzetével és az abból levonható tanulságok sorából szembesülnénk, amellyel szemben a nemzetközi gazdasági élet cselekvő résztvevőinek alapvető feladata az emberiséget szolgáló átfogó és szolidáris fejlődés megvalósítása. Valójában az időszakos vagy a lokális megoldások helyett ez az egyedüli reális alternatíva a gazdasági fejlődés dinamikájának és emberszolgálati rendeltetésének együttes realizálására. Mindezt összegezve pedig II. János Pált idézhetjük, aki szerint a társadalmi tanítás számára a gazdaság csak egy dimenziója az emberi tevékenység sokféleségének. Ha abszolútizáljuk, ha az áruk termelését és fogyasztását állítjuk a társadalmi élet középpontjába, és a társadalom egyedüli értékévé tesszük, ha nem vetjük alá valami másnak, ennek okát nem csak és nem annyira magában a gazdasági rendszerben kell keresnünk, hanem abban, hogy a teljes társadalmi kulturális rendszer gyengült meg, mivel semmibe veszi az erkölcsi és a vallási dimenzió jelentőségét, s csupán a javak és szolgáltatások termelésére korlátozódik. Kedves hallgatóim! Ennyit mára a gazdaság világáról, legközelebb a politikai és az állam elmélet kérdéseivel kapcsolatos témákkal folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.